A mi rendszerünk tud és megért mindent. Tudjuk, mi kell mindenkinek. Mi kell a világnak, és mit akar az Isten. Mi ezt pontosan tudjuk. Mi vagyunk az igazság letéteményesei. És ez eléggé veszélyessé teszi például a mi útunkat, a papok vagy szerzetesek útját, mert ugye mi hirdetjük az igazságot. És ha abban bűnbe esünk, hogy azt hiszük, hogy mi vagyunk az igazság, akkor jaj annak az egyházközségnek. De ugyanez megtörténhet családokban, közösségekben. A vallások, a keresztény vallások közötti megosztottság ebből is fakad. Mi tudjuk, mi kell mindenkinek, mi kell a többieknek, és mit akar az Isten. A negyedik hiedelem, ami vakká tesz bennünket, mi teljesen logikusak, racionálisak és tárgyilagosak vagyunk. Abban hiszünk, ami hasznos, azaz tárgyiasítható és számszerűsíthető. Ez a kultúránknak a mítosza, a fogyasztói kultúrának. És nem csak a férfiak dőlnek be ennek a mítosznak. Vagyis mindent az eredményei alapján ítélünk meg. Hogyha eredményes a gyereknevelés, vagy eredményes egy lelki gyakorlat, vagy egy szentmise, vagy akármi, akkor az azonnal számszerűsítjük is, statisztikát is készítünk, és teljesen meg vagyunk nyugodva. De bármilyen statisztikát írhatok erről a lelki gyakorlatról, nem kér senki, én sem gyűjtök statisztikákat. Ha nem tértek meg, akkor nem történt semmi. Tele volt a templom. És lehet, hogy elmondhatjuk, hogy a másik templom nem volt tele, de kevés. Csak akkor történt valami, ha megnyílt a szemünk és követjük Krisztust. Az kevés, hogy mi itt sokan voltunk, tehát ez a jó lelki gyakorlat. Szerintem nem ettől jó egy lelki gyakorlat. Persze, hogy jó sokan lenni. Én is szeretem, hogyha nem a falaknak beszélek. Ez természetes. De több kell. És ez a hiedelem könnyen megvakít bennünket. A statisztikák bűvöletében élünk. Állandóan figyeljük a különböző, nem jött eszembe most azok a rendszerek, amik mondják, hogy ki a népszerű, meg ki a közvéleménykutatás. Igen, ez az Isten. A közvélemény. Amit a köz mond, és azon keresztül manipulálják a közt. Mert a statisztikát mindig formálni kell, értelmezni kell. És az dönti el, hogy hogy értelmezem. Abból jön ki az eredmény. Nem abból, hogy mit mond az a szám. Az ötödik ilyen hiedelem, ami úgy, ha ezt négy falnak tekintjük, ezt a négy hiedelmet, amit elmondtam, akkor az ötödik a plafon. Ez pedig az, hogy Istenné válhatunk. Ez a nagy hiedelmünk. Az első négy mítosz segítségével függetlenné és szabaddá válhatunk mindentől és mindenkitől. Azért vettem ide ezt a néhány gondolatot, mert a téma az, hogy hogyan válhatunk szabaddá a szolgáló szeretetre. Ezeknek a segítségével a szabadság illúziójába kerülünk, és azt hisszük, hogy szabadok vagyunk. És közben totálisan megkötöz bennünket a gőgünk, a kevésségünk, a büszkeségünk. Érvényes ránk Jézus farizeusokhoz intézett szava: ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, látunk. Ezért megmarad a bűnötök. Csak azért, hogy megtarthassuk önkiszolgáló világnézetünket és fogyasztói vallásosságunkat, Vakon hiszünk mindenkiben, aki egy kicsivel több pénzt, több hatalmat, több sikert kínál fel nekünk. Érdemes elolvasni a Meglepetések Istene című könyvet, amiben egy jezsuita atya, most nem tudom a nevét idézni, kimutatja azt, hogy a keresztény Európában következetesen mindig arra szavaznak az emberek, azokra a pártokra, amik több hasznot ígérnek. Mindegy, hogy az a párt a keresztény értékeket képviseli, vagy nem. A tömeg arra szavaz, mert egyetlen egy dologba hiszünk, az általuk felkínált biztonságban. Nem Istenben, és nem az ő biztonságában. Ebben az elmélkedésben arról szeretnék néhány gondolatot megosztani, mit jelent számunkra belépni Isten gyermekeinek a szabadságába, belépni az örök életbe, Isten országába itt és most. Tisztáznám ezt a három fogalmat. Isten gyermekeinek a szabadsága nem az, amit a világ felkínál, hogy válj szabaddá mindentől. Isten gyermekeinek a szabadsága a Szentlélektől függ. A lélek szerint éljetek, olvassuk a Galatákhoz írt levélben. Akkor nem teljesítitek a test kívánságait. És ott az 5. fejezetben Pál apostol felsorolja a test kívánságait és a lélek gyümölcseit. Isten gyermekeinek a szabadsága a Szentlélekben való élet, vagyis egyre teljesebb függés Jézus Krisztustól, mert a Szentlélek mindig Jézus Krisztushoz vezet bennünket, és általa függés az Atyától. Minél jobban függsz életed minél apróbb részleteiben ettől a jelenléttől, annál szabadabb vagy. Mérhetetlen szabadságot éltek meg a szentek, akik csak ettől az egyetlen egy jelenléttől függtek. Az örök élet nem azonos a mennyországgal. Az örök élet már elkezdődött, akkor, amikor megkeresztelkedtél. Az örök élet János evangéliuma szerint, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Ez az örök élet, megismerni Krisztust, és aki megismerni az Atyát, és akit ő küldött, Jézus Krisztust. És aki ismeri, az már az örök életét intenzíven éli. És Isten országa megigazulás, béke és öröm a Szentlélekben. Nem hely, nem tartomány, bennünk van, itt van közöttünk az Isten országa. Tehát arról szeretnék elmélkedni, mit jelent Isten gyermekeinek a szabadságába, az örök életbe, Isten országába belépni, itt és most, mert csak ezáltal válunk szabaddá a másik ember szolgálatára, csak ezáltal tudunk igazán együtt szenvedni, még az ellenségeinkkel is, mert ők is megváltásra szorulnak, mert ők is Isten szeretetére szorulnak. A szabaddá válásunk a keresztség pillanatával kezdődik. Akkor, amikor belépünk Isten országába. Tehát megtörtént már, hogy Isten felszabadított bennünket. Ennek azonban egyetlen egy titka van, a hit. Amiről most beszéltem, meg beszélni fogok, az a hitnek a titka, és nem a tapasztalaté. Csak akkor válik tapasztalattá, hogyha hiszel. Kétféle fordítását olvastam annak az igének, ami a János apostol levelében van. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amivel Isten szeret minket. A másik fordítás, megismertük a szeretetet, amivel Isten szeret minket és hittünk benne. Mindegyik érvényes, mert egyik a másikat erősíti. A hit erősíti a tapasztalat pedig a hitet. A problémám az, hogy először mindig a tapasztalatot keressük. János evangélium alapján szeretném megmutatni, hogy ez téves. Először a hitet kell keresni, és abból fakad a tapasztalat. Az új életbe, vagyis az örök életbe való bevezetés különösen egyértelmű János evangéliumában. Jézus Nikodémussal való találkozása kapcsán, ez mindjárt az evangéliuma elején van, a harmadik fejezetben. Ez a törvénytudó, Nikodémus, tulajdonképpen ugyanazt akarja Jézustól megkérdezni, amit a gazdag ifjú. A gazdag ifjú ezt kérdezi Jézustól, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Ugyanez a kérdés foglalkoztatja Nikodémust is, csak Nikodémus ezt nem mondja ki, Nikodémus először kifejezi az elismerését Jézusnak. Úgy gondolja, hogy ezzel kell bemutatkoznia, és azt mondja, Mester, senki sem tudja ezeket a csodajeleket véghez vinni, amelyeket te cselekszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus pedig, mivel belelát Nikodémus szívébe, azonnal az örök életről kezd beszélni. Mindjárt erre a bókra Jézus azt feleli, hogy az örök élet elnyerése nem cselekedet kérdése. Elsősorban, hanem hogy megengedjük-e megtörténni a dolgokat, és engedjük-e magunkat megajándékozni az örök élettel. Ezt nekünk, az aktivitás eretnekségébe gyakran belecsúszó keresztényeknek nem könnyű elfogadni. Sokkal könnyebben gyakoroljuk a szeretetet, mint hogy megengedjük, hogy minket igazán szeressenek. Isten országának az ajándéka pedig először mindig passzív történés. Olyan, mint a te életed kezdete. Nem azzal kezdődött, hogy puff, megérkeztél, és már termelsz is. Először csak befogadtad az életet. És édesanyád is csak befogadott hosszú időn át, és el kellett viselnie, hogy nem sok mindent tud irányítani. Aztán később már volt rá lehetőség. Passzív történés az Isten országa is először az életünkben. Ha valaki nem fentről születik, nem láthatja meg Isten országát, mondja Jézus Nikodémusnak, válaszként arra, hogy bókol. A fentről születés nem egy másik testi születést jelent, bár Nikodémus azonnal akcióba lépne, hogy vissza kell mennem anyám méhébe, hogyan lehet újjászületni, hanem a megkeresztelést, amely által az ember teljesen passzívan Jézus halálába és feltámadásába megy át. Ez az, amiről nincsen tapasztalatod, ez a hit titka. De megtörtént. A keresztség ajándékával megkapjuk az örök élet adományát, vagyis Isten országának a meglátását. Jánosnál Isten országa csak Jézus Nikodémussal folytatott beszélgetésében fordul elő. És ez az örök életet jelenti. Az örök élet a Jóisten által működtetett valóság, amelyet az ember nem tud idézőjelben megtenni, nem tudod működtetni. Hinni kell benne és be kell fogadni, hogy aztán majd működhessen. Ehhez szükség van a Szentlélekre. Ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába, mondja Nikodémusnak Jézus. A Szentlélekbe való újjászületés hozhat olyan meglepetéseket, amelyek megváltoztatják a szokásainkat, míg a hit és az ima élet szokásait is. Az új passzivitás már a Szentlélekben való újjászületés után több mozgékonyságot követel meg mint a megszokott, majd én megcsinálom mozgékonyság. De mindenek előtt az örök élet valóságába vetett hitet követeli meg. Amikor a karizmatikus megújulásban arról beszélünk, hogy Szentlélekben való újjászületés, akkor csak azt aktualizáljuk, azt hozzuk mozgásba, ami már réges-rég megtörtént. Tehát egy meglévő ajándékot hozunk felszínre, nem akkor csorgatja belénk az Isten, hanem akkor jön felszínre, és elkezd működni ez a kapcsolat a Szentlélek által, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat, ami természetesen aktivitást fog eredményezni, mert a mennyei Atya szüntelenül munkálkodik, és akik újjászületnek Szentlélekbe, akik Krisztust követik, azok munkálkodni fognak, csak a különbség óriási. Mielőtt megtapasztaltam a Szentlélekben való újjászületés ajándékát, előtte iszonyú sok energiával építettem Isten országát itt a Földön, és állandóan szétestem. Fizikailag is, lelkileg is. A Szentlélekben való újjászületés sokkal több mozgást hozott az életembe, csak megszűnt a szétesés, a frusztráltság. Nem ugyanaz. Mert hagytam végre a lelket működni. És nem ő asszisztált nekem ahhoz, hogy sikereket érjek el Isten országában és az egyházban, hanem megtanultam felismerni, hogy nekem mibe kell asszisztálni. Abban a műben, amit tulajdonképpen mindenkiben ő végez. Hogyan kell odaállni úgy a testvérem mellé, hogy Isten országának az ajándéka, annak béké és öröme magától teremjen, magától kibontakozzon az életében. Ez elsősorban valamennyintől hitet kér. A hit az egyetlen elmaradhatatlan feltétele emberi oldalról annak, hogy az örök élet adománya az életté váljon bennünk. Jézus ezt szeretné megértetni Nikodémussal, egyre újabb fordulatokkal, képekkel és tényekkel. Majd olvassátok el a János evangéliumban ezt a találkozást.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.